Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, szép napot mindenkinek, 8 óra 8 perc van ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánunk.
Kedves hallgatók, meg üzennek nekünk 0636980980, Viber, WhatsApp, SMS, ezen kívül a Messenger alkalmazáson lehet nekünk üzenni a Facebookon keresztül, vagy pedig az infokukac.millastegeli.hu-n, és egy írta a kedves hallgató, hogy most nem jár, valami beragadt az appban, nem lehet látni az előadókat, a zenei előadókat. Ez a, az utóbbi, ez a Frank Pop Ensemble volt, az egy már mondhat klasszikus 2001-es felvétel, a Hip Teens Don't Wear Blue Jeans című.
Rádiókafé klasszikus.
Rádiókafé klasszikus, így van. Úgyhogy,
hallgatók fölvilágosítanak, hogy amit csak úgy sejtünk, hogy mi lehet a hirtelen kiemelt beruházássá nyilvánítás, mármint Rákos rendezőről van szó ügyében, hogy így ugyan a fővárosé a területben megveszi, de a kormány dönti el, hogy mi épülhet ott, illetve nagyobb beleszólása lehet rögtön, tehát ugye ez sejtik a háttérként a hallgatók. Én csak annyit jeleztem, hogy biztos van oka, mert mindig van oka az ilyeneknek, de hogy mi, azt nem sejtettem, de még csak nem is tudtam, még nem is tudtuk, de a hallgatók többen is ezt jelzik, hogy ez állhat a háttérben. És az előző rovat, ami hát elvileg hivatalosan
heti kitekintő névre hallgat, ugye, amikor az OTP elemzési központ szakértőivel beszélünk arról, hogy a héten mi várható, főleg ugye makro események tekintetében, meg hát jegybanki döntések, általában ez a témánk, hogy egy kicsit így megágyazzunk a hét gazdaságának.
De a mai szakértő nyilatkozóra utalva egy hallgató azt írta, hogy epic stories-ra, illetve
epic
lehetre, hát az, illetve egy másik rovatunkra utalva kombinálta össze. Mosolygást csalva az orcánkra, köszönjük szépen.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Megnéztem az archívumunkban, és tény és való, hogy 2020. szeptemberében beszéltünk utoljára arról ebben a rovatban, hogy mi a helyzet a világűr gazdaságával és annak adózása kapcsán. Akkor is természetesen Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere volt a szakértője ennek a beszélgetésnek, ahogy most is ő. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Én közben hallom, hogy, vagy olvastam, hogy bár nem tudom, hogy ennek pontosan mi a formális része, hogy a világűr önálló gazdasági övezetté vált, és arról meg szoktunk beszélni, hogy, hogy milyen gazdasági érdekek, milyen pénz, milyen biznisz fűződik a világűrhöz, a hold felszínhez, és stb. Ezt elmondják azok, akik ugye azzal foglalkoznak, hogy például kiszimatoljanak vizet a holdon, és stb. Meg hát ugye a Draghi jelentés is beszélt arról, hogy jelentős lemaradás van az űrkutatás terén az Európai Unióban, és a NASA, és illetve a kínai programok, azok nagyon elhúztak mellettünk.
Hát, igen, most egyébként az aktualitását a mostani, de hát ugye visszatérésünknek ez a témához ugyan véletlenül, de az adja, hogy e hét vasárnap lövi fel az újabb magyar űrhajós, tehát 25 éve nem volt űrhajósunk, most Kapu Tibort fogják fölülni gyakorlatilag a Hunor program keretében kin is van már az USA-ban, tehát lesz magyar űrhajósunk, tehát ami egy kutató jellegű, tehát egy EU-s kezdeményezés keretén belül vesző részt ebben, de gyakorlatilag, tehát magyar vonalszerelésre is lesz, ha kilépünk majd a nagyobb összefüggések terére is, csak hogy ez mit is jelent, és a hétköznapi életben, tehát hogy konkrétan arról van szó, hogy 25 év után, vagy a Farkas Bertalan után, egyébként majdnem pontosan 25 év, mert ez meg 80 május 26-a volt.
A kicsit több lesz akkor az, Zoli.
Tessék?
Kicsit több lesz, ja, az bocsánat, 25 évnél. Igen.
Elnézést, köszönöm. Így van, ez a reggeli kávé hiány. És gyakorlatilag ez most egyébként közben volt magyar az űrben, tehát azért ne fussunk egy Sár Simonyi mellett sem,
bizony,
aki kétszer is járt, és ilyen szempontból rekorder 2007-ben és 2009-ben. És egyébként mindezt, ha valaki érdekes, ez nem a reklám helye, de talán érdemes, hogy a Univerzum kiállítás van most a Millenáris Parkban, amelyik egyébként baromi jó fel is dolgozza. Tehát ennek van most egy abszolút úgymond ilyen tudás szerepe is a magyar életben, tehát lesz űrhajósunk, és így tovább. Most az ipar úgy, ahogy mondod, az dübörög, tehát az elképesztő az űripar, és az elmúlt években tehát nagyon-nagyon megugrottak itt a számok, bevételi számok is, meg minden. Annyit azért tudni kell, amikor űriparról beszélünk, és itt megint a magyar tudomány azért egy kicsit visszakeveredünk, akkor a 100 kilométer fölötti magasságokról beszélünk. Ezt egyébként Kármán-Tódor definiálta, nagyjából ez a Kármán-Tódor vonal, ahol gyakorlatilag itt innentől indul az, hogy nincs, tehát súlytalanság van, tehát nincs gravitáció. És ez innen indul, e fölé mennek a műholdak, de 2020-ban még csak körülbelül 2700 műhold volt fönn, ma 12.150 van, ezt lehet követni konkrétan az interneten, hogy mennyi van fönn, és hogy érezzük a dominanciát, és érezzük a dolgoknak az irányát, ebből 7500 fölötti, tehát a 62%-a az a Starlink programon belül fut, amit a SpaceX csinál. Hm. És a SpaceX, ugye ez az Elon Musk féle SpaceX, ami szerintem forradalmi tényleg az, amit az a cég csinál, és hogy még forradalmi legyen, a SpaceX és a Palantir együtt, azok már tavaly ősszel, ez a két cég, amik egy polgári cég, tehát tőzsdei kapitalizációja meghaladta a legnagyobb hadipari cégeknek.
Hát folyamatosan ott van a volumen, kereskedési volumen tekintetében az első ötben a Palantir Technologies, most már legalább másfél éve, úgyhogy...
Én nekem decemberi előtt, hogy vannak ezek 500 milliárd dolláros összértéket, 350-re értékelték a SpaceX-et, és 170 milliárd a Palantir-t, ezek persze azóta már bőven mehettek följebb is, de hogy értsük, hogy mitől, tehát egy dolog a Tesla az Elon Musk életében, de a másik dolog a SpaceX. Tehát amíg is egyébként még a Simonyi is Soyuz rakétákkal ment fel 2007-2009-ben, most már az űrutazást a SpaceX viszi. Tehát itt nagy forradalmak vannak, és minden mellett, hogy csak érezzük a körülbelül a dolgot ilyen 2023-as adatok alapján, a SpaceX akkor még csak a harmadik legnagyobb bevétele volt ebből az iparágból, akkor volt 4,6 milliárd dollár bevétele, uh-huh, és 70 ország fölött repkedtek. A Boeing volt akkor a második 6,7 milliárddal, ők körülbelül csak 50 műholdat vittek, én nem tudom, hogy tudtak ennyi pénzt abból kihozni, de ők hadiparban elégedesen lehetőbe szállítottak az USA-ba, és az első az Airbus volt, akkor 12 milliárddal. Tehát azért annyira reménytelenek nem érzem ezt az európai történetet, de nyilván tudnunk kell azt, hogy ez egy nagyon dinamikusan változó piac, tehát lehet, hogy most 2025-ben már a SpaceX van az élen, és megelőzött mindenkit, de egy biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon lényeges amerikai dominancia ebben a műfajban, ami szerintem meghatározó. És itt nem csak arról beszélünk ma már, hogy kutatás, meg minden, hanem itt igazából információ közlés, és ha visszagondoltok az ukrán-orosz háborúra, vagy orosz ukrán háborúra, a Starlink nélkül Ukrajna gyakorlatilag nem tudott volna kommunikálni, mert az oroszok egyből lekapcsolták. Tehát amikor a földi
hát igen, sőt, itt merültek ilyen erkölcsi agályok, hogy itt egy ember vagy egy cég kapcsolgat egy rendszert, ami megalapozhat egy sikeres támadást, vagy egy sikeres védekezést, szóval azért érdekes dolog ez a Starlink, attól függetlenül, hogy óriási dolgokra képes, és olyan helyre viszel netet, ahol ugye ezt nem lehet elérni, Afrikában is többek között, úgyhogy igen.
De elképesztő, szóval most a lényeg az, hogy ez az üzlet, ez fejlődik. Tehát tulajdonképpen most majdnem biztos, hogy nem 5 év múlva fogunk erre a témára visszatérni, mert ez az egész gazdaság, tehát és itt új fogalmak jönnek, mert most már beszélünk, tehát én space economy-ról beszélünk lassan, amin belül vannak már spaceportok, tehát ezek a felső, tehát ezek a különböző űrállomások és az ezt kapcsolódó tevékenységek, de itt lehetnek akár műholdak is összekötve, space transportation, ezek teljesen új dolgok, teljesen új finanszírozási modellek jönnek ide be.
Sőt, bocsánat, hogy megszakítalak még egyszer, de hogy közben a kritikus infrastruktúra is megjelent. Tehát pont ugye a Starlink kapcsán és ezek kapcsán most már ugye kritikus infrastruktúra is ott kering, és hogyha az országokat nézed, akik most így nyomják és pumpálják a pénzt, most jelenleg Kína többet költ erre az egészre, mint egész Európa, illetve az Amerika meg most kivár, azért nem költenek.
Nem vár ki, hát Trump drasztikusan megvágta a NASA kiköltéseit, tehát ott visszafejlesztés van.
De azt írjétek hozzá, oké, megvágta az a költségeit, mert az egy költségvetési kiadás, de jelen pillanatban adómentes kötvényeket fognak kibocsájtani, ez egy floridai téma, ami át is ment, és ez gyakorlatilag egy nagyon fontos, tehát az amerikaiaknak van egy SpaceX-ük 2024-ből, amelyik teljesen egyértelműen ezt ugyanúgy nyomja, tehát az a rivalizáció, amiről beszéltek, vagy említettél, Bandi, hogy a kínaiak is gőzerővel nyomják, ez így van, Kína le van maradva, tehát a 62%-os fedettsége a műholdoknak, az azt jelenti, hogy az amerikaiak mindent látnak, a kínaiak meg lehet, csak 15%-ot látnak. És most nyilván a jó hír az, hogy föl lehet állítani a műholdakat olyan területekre, ahova lehet. Itt csomó olyan fogalom, hogy nem tudom most, hogy kiszabályozza és hogyan szabályozza. Szerintem itt most a szállítás a szűk keresztmetszet, de halljuk, hogy lövöldözik fel ezeket azért a műholdakat. Itt előbb-utóbb bejön a űrszemét kérdése is, de egy biztos, hogy ez üzlet. Tehát az amerikai modell, az egész beleértve a Palantírt is, amelyik ez az AI-t hozza, tehát hogy az AI-nak lássuk a gyakorlati alkalmazását is, és egyébként a Palantír rengeteg mást is csinál, de ez a két dolog, a technológia és az AI ebben a műfajban egy teljesen új helyzetet fog eredményezni. Tehát ez üzleti modellekben is, aminek látjuk a védelmi ipari hatásait, ez lásd Ukrajna, tehát célvezetés, kommunikáció és így tovább, de a Palantír volt az egyébként, akitől megkérdezték az Alex Sharptól, aki az egyik vezetője, hogy volt-e közük az Osama Bin megtalálásához, Bin Laden megtalálásához, és mondta, hogy igen. Tehát ő már akkor a műholdrendszerük volt, olyan együttműködés volt a Palantir és a SpaceX között, ami ezt lehetővé tette. Tehát elképesztő határai lehetnek ennek, és ehhez egyébként a különbség az, hogy a NASA-t lehet, hogy leállítják, vagy egy kicsit vissza fogják, hogy a költségvetéséből tolják ki a pénzeket, viszont teremtik meg azokat az adómentes kötvénymodelleket, amivel ez a program tovább bővülhet. És egyébként érdekes, mert az adózás téma, ami ezt körbeéri, azért az még nincs itt. Tehát még azért annak ellenére, hogy ezek a cégek ilyen nagyságrendű milliárdos bevételeket, dollármilliárdos bevételeket érnek el, az adózásuk az klasszikus, tehát döntően azt lehet mondani, hogy rezidens, tehát székhely alapú az adózásuk. Egyébként még egy gondolat az, hogy tehát 35-re ez az iparág, tehát hogy ez évi majdnem ilyen 8-10%-os növekedést lát előre. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a mostani bevételeik, azok gyakorlatilag, és a számok is, tehát beleértve a műholdak és így tovább száma, az akár duplázódhat. Tehát nagyon-nagyon komoly terület ez, csak ugye az eget még nem, az agyunk nem fogadta be, hogy a világűr erre alkalmas lesz. És az agyunk is csak úgy beszéltünk, a mögötte jár, tehát jelenleg a letelepedés, a meghatározó a cégek ott fizetnek adót, ahol letelepedtek, de a source based taxation, tehát ez a forrása, hogy honnan a világűrből származik-e a jövedelem, az gyakorlatilag és hol a világ űrben, mert ugye ott is van egy olyan elf, hogy az országoknak elvileg a fölöttük lévő légtér is a hozzájuk tartozik, de arra azért már vannak, hogy a műholdaknak úgymond ezt a lábnyomát, ezt viszont nem adóztathatják. Tehát itt van egy elég hosszú vita, itt ebből még szerintem rengeteg szabályozás lesz, ami ezt megfogja valamilyen módon jeleníteni, de a lényeg az, hogy most jelen pillanatban a Földön fizetnek adót, a világűrben végzett tevékenységek után is. Egyébként ez igaz az asztronautákra is, akiknek a űrben töltött idejükre kapott munkabérük, az egy utazással egyenértékű, tehát ez is az USA-ban adózik, a küldő székhelyéről. Tehát gyakorlatilag azért az adózás még egy kicsit földhöz ragadt, nem mondom, hogy ez így rossz, csak azt kell látni, hogy miközben ez ilyen óriási tempóban halad és lép előre, gyakorlatilag az adózás azért még eléggé döcögősen követi. De én is szerettem volna elmondani, illetve kíváncsi vagyok a
kapuzibornak,
hogy gazdagodjunk ezzel is, és aztán meglátjuk, hogy Boton mit tesz hozzá, de ez egy nagyon-nagyon dinamikus területe, jelen pillanatban a gazdaságnak is, várhatóan az adózásnak is.
Meg hát nyilván a geopolitikának is ebből a szempontból, úgyhogy köszönjük szépen, Zoli, érdekes volt nagyon.
Nagyon szívesen. Szép napot, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, illetve adótanácsadó partnere beszélt, és hogy többen írtatok itt a Kármán vonal kapcsán, hát ugye Zoli adótanácsadó szakértő, nem pedig űrfizikus, de azért elmondom, hogy súroltátok ti is azt, hogy ez most micsoda. Ugye az a világűr határa, ami ahogy Zoli is mondta, 100 kilométeres magasságban húzódik, de ez egy kerekített érték, ami nagyon kevéssé tér el az eredetileg számítottól. De hogy mit kellett itt kiszámítani? Azt kellett kiszámítani, hogy ez az a magasság, ahol egy légijármű már nem tud a felhajtó erő segítségével repülni. És el kell érnie az első kozmikus sebességet, ez 7,9 km per szekundum, ahhoz, hogy fönn maradjon. Tehát ezt kellett kiszámolni a Kármán Tódornak, és ez a vonal. Ő számolta ki ezt a határt, ezért viseli az ő nevét, és ugye ez egyébként a földi légkör határa, és az úgynevezett mezopauza, a földi légkör határa, a számítást igazolva a Kármán vonal alatt helyezkedik el, nyáron körülbelül 85 km magasan, télen körülbelül 100 km magasan. Tehát ez egy változó mérték, úgyhogy egyébként a Kármán vonalról, meg erről az egész most bőven lehet olvasgatni.
Ezt írták a hallgatók, hogy a gravitációs vonal az odébb van, tehát
kicsit
odébb
van, igen.
Van gravitáció.
De itt még egyszer azt mondom, hogy a felhajtó erő segítségével egy légijármű itt ezen túl már nem tud repülni. Ehhez kozmikus sebesség kell, hogy ott maradjon, úgyhogy igen. Oké, köszönjük szépen. Hát szerintem a zeneileg rácsatlakozunk erre a témára. Jöjjön a Man on the Moon, egy kiváló feldolgozása, attól a zenekartól, aminek a neve három felkiáltójel, de egyébként ezt úgy kell mondani, igen, nagyon viccesen.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Tehát harc a világűrért, illetve a világűr meghódítása megint. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, Botond!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na most akkor azt lehet látni, mint a vicces sorozatban, hogy a kínaiak már a Holdon, már mindent csinálnak, űrbázist építenek, és stb. Közben Elon Musk telebeszélt a Donald Trump fejét, leállították a különböző programokat, legalábbis ami a Holdra vonatkozik.
Mert ők már a Marson vagy a Marsra koncentrálnak,
de közben vágtak a NASA-nak a finanszírozásán, de akkor most mi történik? Amerika nem vesz ebben részt, vagy de részt vesz, csak nem úgy?
Hát ezek szuper jó kérdések, és igen, az egész mostani űrpolitikának, illetve asztropolitikának az átalakulását jól mutatják. Tehát az USA oldalon már jóval más jelenlegi kis átfutalányzati szerepet, hiszen most képesen is kicsekkolt ebből, megvolt, tehát még a SpaceX indulásával lehetett látni, hogy milyen hatékonyan átrendezi a korábbi NASA-s működést, tehát ott tényleg volt ebben egy jelentős kapacitás növekedés azzal, hogy bevonták a piacot, és az Egyesült Államok ebbe az irányba megy, nem csak ebben, egyébként nagyon sok minden másban is, és azt hiszem, hogy a Trump adminisztráció ezt csak messze-messze tovább fogja gyorsítani. Azt viszont ne felejtsük el, hogy itt nem csak NASA költségvetés van, hanem ide van egy ilyen Space Command, amit még szintén Trump egy alatt hoztak létre. Ez az űr, mondjuk úgy, hogy űrkatonák, akik viszont szintén egy ilyen masszív, több mint 20 milliárd dolláros nagyságrendű költségvetéssel rendelkeznek. Tehát itt azért nagyon-nagyon komoly pénzek mennek az állam részéről is, és nem tudjuk, hogy a fejlesztésekben ezek hogy festenek pontosan. Tehát nem csak a NASA költségvetését kell nézni, hanem azt is, hogy aztán honnan fizetik ki a Elon Musk-nak a SpaceX-es kalandjait, de ez láthatólag nagyon hatékonyan működik Starlink-el együtt. Ugye ehhez képest a kínaiaknak van egy állami programjuk, ők is egyébként az ellen Starlink-et azt kitalálták már, és ugye 2035-re szeretnék telelőni szatelitekkel a különböző földkörüli pályákat. Ugye itt is azért van, ahol szaturáció lesz, van, ahol még ez egy picit várat magára, és hát nagyon úgy tűnik, hogy azért az oroszok meg a kínaiak itt nem szerénykednek, amikor tesztelnek különböző antiszatellit fegyvereket, és ugye ezek után azokból rengeteg szemét keletkezik. Tehát ez egy külön globális párbeszéd, hogy hogyan kezeljük az űrszemetet, ami mindannyiunk szatellitjeit ugyanúgy veszélyezteti. És mi ez a pont, amikor egyszerűen ez eltömíti majd mondjuk az alacsonyabb földközeli geostacionális pályákat. Tehát, hogy ez is egy külön track, amiről érdemes beszélgetni. És hát ugye ott van a Hold túloldalára tervezett bázis, tehát ami a további, ugye angolul ez ilyen szépen mondott deep space, tehát a világűr további része, vagyis amit a mi földkörüli pályákon túlmutató Mars misszió és egyéb bolygóközi missziókhoz szükséges induló pozícióknak a felvétele. Tehát, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal a Földet elhagyni, hanem ugye ez a Holdról mehessen. Éppen ezért az amerikai Artemis program, ami ugye ez a nagy űrfejlesztési programjuk, az részben pont azon is gondolkozik, hogy mit lehet már a Holdon hasznosítani, amit nem innen kell vinni. Tehát hogy lehet mondjuk akár a Hold feltételezett jégrétegéből is valamit úgy előállítani, amihez már nem kell a Földről aztán nyersanyagokat fölvinni, ahhoz, hogy emberek ott el legyenek. Ugye nem olyan sokára, 2026-ban szeretnék az Artemis-esek már a Hold körülről tetni az újabb amerikai űrhajót, tehát visszatérni a Holdra emberekkel, és utána pedig bázist építeni. És ugye ti is elkezdtétek itt az előző beszélgetés végén kapargatni ezt a bizonyos gravitációsan kiegyenlített pontokat. Ez a valódi versenyzés legfontosabb pontja, ami jelenleg azért Kína és az Egyesült Államok között zajlik. Tehát már nem az oroszok, még nem az indiaiak, még nem a japánok, de ugye minden két test között öt ilyen pont van, ebből kettő stabil, és ugye ezért a két stabil pontért zajlik a verseny, hiszen ott kvázi, hogyha most leegyszerűsítjük, akkor úgy lehet tárolni űrbeli erőforrásokat, eszközöket, űrhajót, hogy nagyon minimális az üzemanyag felhasználása, hogy ott áldogáljon valami. Tehát ott pont kiegyenlítődik a nap és a föld közötti gravitáció. Tehát ez szuper izgalmas, hogy ezt a két pontot ki akarja és ki fogja tudni pozícionálni. Kínaiaknak is megvannak erre a terveik, és ugye az USA is ezen dolgozik, hogy az Artemis-szel ezeket be tudják foglalni. Tehát ez elképesztően izgalmas, hogy itt tartunk, hogy erről beszélgetünk, hogy gyakorlatilag az ugródeszkát a további űrutazáshoz ki tudja megszerezni. És ez fizikailag két darab ilyen pont van, Tehát egy picit most ott tartunk, hogyha messziről és hunyorokban nézünk rá, mint amikor a nagy európai hatalmak elkezdték a világ felfedezését. Tehát, hogy rájöttek, hogy vannak olyan tengerszorosok, amik nagyon kritikusak, és hát megjelentek azok az óriás magánvállalatok, akik képesek voltak és hajlandók voltak mindezt finanszírozni a maga összes kockázatával együtt. Tehát egy picit ilyen történelmi pillanatban vagyunk most a világűrrel kapcsolatos emberi tevékenységgel, akkor is, hogyha ez most még néhány országra szorítkozik.
És azt nem érzed, hogy itt az egyéni érdekek előtérbe kerülnek? Tehát, hogy az Artemisnek olyan részeit például leállítják, ami mondjuk nem Elon Musk érdeke is, és illetve nem a Mars irányába mutat például. Szóval egy érdekes átalakulás van Amerikában, azt sokan tartanak attól, hogy ezzel Kínát előnybe hozzák végül is itt a magánérdekek érvényesülése, meg előtérbe helyezése miatt.
Hát ez sajnos egy horizontálisan érvényes felvetés. Tehát az, hogy Elon Muskot hozzák helyzetbe a többi, akár amerikai képesség vagy vállalkozás kárára, ez az elmúlt 100 plusz napnak a visszatérő témája, és úgy tehát teljesen igazad van, hogy ez ugyanúgy érinti az Artemist is, mint ahogy láttuk, hogy hogyan állítanak lepereket, vagy kötnek kiegyezést a Musk cégei ellen indított perekben, akár más nagy vállalkozások, mert egyszerűen érezték, hogy a kormányzati háttér mögötte van. Nagy kérdés, hogy azért ez mennyire lesz fenntartható, vagy ez a kezdeti illúzió most szertefoszlik-e azzal, hogy nem sikerült ennek az általa vezetett departmentnek megcsinálni ezt a brutális 2000 millió dolláros spórolást, hanem ehelyett egy alig két számjegyűt tudtak összehozni a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát szerintem fog ez egy picit még enyhülni, meg nyilván a belső versenytársak is ott lesznek, ők is megteszik a tétjeiket. Ugye Jeff Bezoséktól kezdve másokig itt bőven sokan lehetnek érdekeltek abban, hogy valamit letérjenek az asztalra, de kétségtelen, hogy a Starlink és a SpaceX viszont óriási előnyt biztosít ebben Musknak. Hogy ha önmagában fókuszálnak egy misszióra, nem baj, persze az, hogy milyen más fejlesztések és képességek lesznek el menet közben, ezt viszont látjuk, hogy katonai területeken és civil területeken is ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés a mostani amerikai átalakulásnak, hogy végeredményben nem magának okoz-e hátrányt ezekkel.
India mekkora igen. szereplő ebben?
Kik vannak még? Meg a japánok is mozgolódnak, ugye arról olvastunk, de hogy ez mihez vezethet meg ők, milyen szintig juthatnak el?
Így van, India és Japán ugye múlt évben is mozgott, ugye egyik sem volt olyan átütő siker, de biztos, hogy ez mutatja azt, hogy az a belépési küszöb, hogy akár korábbi középhatalmak, vagy technológiailag fejlett hatalmak is belépjenek az űrversenybe, ez mindenképpen már itt van velünk. Tehát itt nyilván a költségvetések kisebbek az USA-hoz, vagy Kínához képest, ugye látjuk, hogy az orosz költségvetés erre csökken, az európai elvileg nő, a gyakorlatban megint csak meglátjuk, hogy erre jut a pénz, és hát ugyanúgy folynak a pozíció versenyek azokért a pozíciókért, hogy ki honnan tud fölölni rakétát. Tehát ugye az EU is ezen gondolkozik, hogy a különböző latin-amerikai megfejtésekkel tud-e máshonnan fellőni. Nyilván is érdekes, hogy akár a Bajkonur meddig lesz orosz befolyás alatt, vagy zajlik-e ezért olyan verseny, ami egyébként középtávon az oroszoknak dominanciáját meg tudja törni. Tehát itt nagyon-nagyon sok izgalmas versenyzés van, viszont az látszik, és ezért is jelenhetett meg India és Japán. Mert hogy ugye emlékeztek, hát ez a nemzetközi űrállomás egy nagy közös összefogás volt, sőt, tulajdonképpen volt ennek egy nagyon komoly korszaka, amikor amerikai orosz kooperációval igen. mentek a dolgok. Uh-huh. Ugye ez teljesen szétesett, és most újra a nemzetállamok versenyeznek. Tehát még az EU is ugye azon erőlködik, hogy a Galileóval és a Copernicus programmal saját navigációs hálózatokat hozzon létre, és most ez konkrétan az ukrán háborúval élesedett még tovább. Hiszen azzal, hogy a Starlinket, amikor lekapcsolta Elon Musk, ugye feltételezhetően akkor, amikor Putyinnal elkezdett beszélgetni személyesen és közvetlenül is, talán emlékeznek a hallgatók, hogy lekapcsolták a Starlinket.
Igen.
A Fekete-tenger bizonyos területei fölött, tehát ott nem közvetítettek céltargetálási információt, hogy az oroszokat ne találják el, mert ugye Putyinék azt mondták a Musknak a kiszivárgott információk szerint, hogy akkor az atomháború veszélye fenyeget. De ez 22 őszén lehetett feltételezhetően valamikor. Tehát, hogy ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a nagy szatellitrendszereknek, akár egy katonai konfliktus esetén. És ugye ez igaz minden további amerikai célmeghatározó rendszerre, tehát ebből a megfontolásból Európa is nagyon komoly autonómiát akar kialakítani, és saját rendszereket felbocsátani. Tehát tényleg ott tartunk, mint a telekom hálózatoknál, hogy nem az lesz, hogy egy torony szolgáltat három valaminek, hanem három torony. Vagy hát egy torony alatt lesz három különböző technika, amik viszik
a hálózatot. Tehát most a Starlink körbelőtte a földet műholdakkal, és lefedi az internetet globálisan, és ugyanezt a kínaiak mellé teszik a saját műholdjaikat, Európa a saját műholdjaikat, mindenki a sajátját. Tehát körbe leszünk véve.
Hát mert most körbe vagyunk véve.
Most, de igen, de hogy még ennek a sokszorosa lesz, és akkor ennek még a hadászati vonatkozása, hogy arra készülnek is, hogy egymásét hogy lehessen lelövöldözni, esetleg, hogyha olyan helyzet lesz a világ, vagy a geopolitikában. Igen, azért ez eléggé.
Röviden igen. Tehát a kínaiak...
Nem hangzik jól azért.
Botont, félreértetted a Gábort. Bocs, itt most neked nyugtatnod kéne. Tehát ne válaszolj erre úgy, hogy Gábor igazából egy segélykiáltást fogalmazott meg, nem a reális válaszra kíváncsi. Na jó, nem vicceltem, de tényleg, szóval egy kicsit rossz a helyzet.
Hát nem tudom, vagy tehát mihez képest, tehát nem, tehát Kína most 14 000 szatellitet 2030-ig ebben a Tianzhan programmal fel akar bocsátani. Európa azt hiszem ennyire nem ambiciózus, de legalább a minimális infrastruktúrát is fel akarja tenni, amit önállóan tud irányítani, és valóban ugye tesztelik ezeket a asat vagy antiszatellit fegyvereket, amik meg képesek ugye ezeket hatástalanítani lézerrel, a földről indítva, illetve a fönti pályákon elhelyezve, és ott egymással lövöldözve. Ugye ezt, ha egyszer beindul, akkor tulajdonképp azonnal olyan mennyiségű szemét keletkezhet, ami egyébként az összes többit tönkreteszi. Tehát itt van egy pont, és ennek is van neve, de most nem jut eszembe, majd valamelyik hallgató csak megírja SMS-ben, ugye ez a szemételítettségi pont, amikor egyszerűen vége. Tehát ezt viszonylag ugyanolyan közlegelős problémaként is kezelhetjük, mint a klímaváltozást, uh-huh. a széndioxiddal. Tehát van, itt is van egy pont, amikor egyszerűen ennek a bizonyos pályákon teleszemeteljük magunkat. És mindenkinek rossz utána, tehát akkor visszaesünk zéróra, mert senkinek a szatellitje nem fog tudni értelmesen működni. Úgyhogy tehát ez egy ilyen szempontból érdekes verseny, hogy tehát nem közvetlen akarunk kárt okozni a másiknak, nem atomsilókat építünk még tízezret valamilyen sivatagba. Tehát ahhoz képest talán érdekes, illetve az is, hogy ennek nyilván van civil felhasználása. Tehát megjegyzem, ezeket ugyanúgy lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben is használni, a szatellit képeket, mint hogy megnézzük, hogy tegnap este az ukránok a drónjaikkal hány stratégiai orosz bombázót lőttek ki szibériai reptereken. Tehát ezek sok mindenre alkalmasak, legalább kettős felhasználásúak. Tehát ha pozitív választ akarunk, akkor az ez. Illetve nyilván szuperizgi az, hogy hogyan jutunk el a bolygóközi úthoz, és mikor, milyen típusú erőforrásokat fogunk tudni onnan visszahozni, tehát hogy Zoliék már végre adóztathassanak valami import terméket a Marsról.
Végre. Oké. Okay. Ja, erre vártak szerintem, hogy dörzsölik a magukat, de nem, hát ez ugye velejárója, majd egyszer kiszámolják, hogy mi van. Még a nemzetközi űrállomással kapcsolatban ott hallasz valamit, vagy figyeled egyáltalán, hogy ott milyen a helyzet, hogy ugye azért tényleg egy ilyen igazi példaértékű koprodukció, vannak benne ilyen mérdarabok, meg mindenféle, tehát van orosz-amerikai hozzátétel, stb., hogy az hogy kezelik most? Tehát ez egy ilyen no man's land, ahol csak a tudomány, és azért mindenki elfelejti azt, hogy a Földön mi van, vagy azért így erősen befolyásolja a politika?
Hát most emlékeim szerint, hogy 2031-ben jár le majd ennek a történetnek a mandátuma, és sebb ilyen formában nem látszik az, hogy megújítanák. Tehát aha. Ez tényleg így a hidegháború végéhez kapcsolódó relikviaként van fönt. Egyébként ugye ez egy jellemző amerikai diplomáciai stratégia volt mind az oroszokkal, hogy a tudományos kooperációt milyen sokáig meg tudták tartani, akármennyire szovjetekkel indulva, oroszokkal folytatva, és ez nagyon sokáig a kínaiakkal is remekül működött. Tehát még a Trump egyes évek alatt voltak az első megingások, és ugye most látjuk, hogy a kínai kutatókkal szemben indítják ezt a elég komoly üldözést az USA-ban, de egyébként nagyon sokáig pont a tudományos életben megmaradt a kooperáció. Tehát ilyen szempontból egy picit aggódva tekinthetünk arra, amikor ezek az utolsó básták is letörnek. Uh-huh. De hát ez most ebben nem látszik, hogy pont itt mentenék meg az ISS kapcsán. Nyilván ennek volt egy technológiai része is, hogy mennyi ideig van, vagy mennyi ideig lehet megújítani, kvázi mint egy atomreaktort, meg a sugárzás milyen alkatrészek amiket tesz, még javíthatóvá, mi az, amit már véglegesen tönkretesz, de ezen túlmenően most mindenki a sajátját építgeti. Hát tegyük hozzá, hogy ugye még itt a magyar Hunor program is fel akar jutni az űrbe.
Igen.
Tehát van egy magyar Hunor program, ez a Hungarians to the Earth, talán ennek a rövidítése. És ki is választották a szerencsés astronautát, aki elvileg következő
évben
egy külön programmal fölmehet.
Na hát innen kezdte Zoli, és akkor itt érünk a végére, akkor az űrbéli körünk meg.
Jó van, Botond, köszi szépen, érdekes nagyon ez a terület, és hát nyilván itt sok-sok minden fog változni a következő hónapokban is akár.
Egy jó asztrofizikussal azért megbeszélni ezeket a gravitációs pontokat.
Hát jó, igen, keresünk egyet. Heuréka élmény rovatunkba ezzel fogunk kiemelten foglalkozni. Fölírtuk.
Köszi szépen, jó
köszi szépen, szevasz, hello. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. A külpolitikai, azt most már át kéne állítani, nem tudom, a globális sem jó, tehát ilyen univerzális politikai szakértővé.
Az jó, ha kicsit kibővítve értjük, igen. Univerzumális, persze, úgy már
úgyhogy
alakul.
Legyen akkor így.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Nagyon vicces üzenet érkezett. Trump mindjárt bejelenti, hogy a Hold az 53. tagállam, vagy a Mars, igen, akkor az 54. lehet, és egy újabb. A kínaiak már a Holdon, az oroszok meg a Spice-ban. Igen, ez a klasszikus, ugye, hogy az oroszok már a Spice-ban. A tizedes meg a többiek.
Csak nem.
De.
Megvan, kiválasztottad. Hosszú-hosszú kiválasztási folyamat eredményeként végre.
Igen. Hogy az űr témához kapcsolódjak, a konstelláció most jött össze, először is nyár lett, másodszor pedig te itt vagy a stúdióban.
De én pontosan tudom, hogy te ezen hónapok óta nagyon komoly erőforrások bevetésével dolgozol.
Figyelj, tudod, mennyi fejtörést okoz az, hogy az előzőeknek a hagyományát tartva olyan dalt kell keresni, ami új megjelenés, tehát idei megjelenés.
Mm-hmm. Szigorú kritériumokat támasztottál magaddal szemben?
Sajnos, igen, ami viszonylag rövid, tehát 3 perc körüli, vagy annál rövidebb. Olyan kell, ami vidám, bohókás, jópofa, vicces, és olyan kell, amitől az embernek jó kedve lesz, mondjuk. Mm. Tehát ezek így kellenek. Most ehhez képest baromi nehéz, de hála jó Istennek, G-Love, aki egyébként a Special Sauce-szal szokott közösen énekelni, most összeállt egy projekt erejéig egy philadelphiai zenekarral, akiket úgy hívnak, hogy Minka. Ők egyébként magukat dance groupnak hívják, de a diszkón, a funkon keresztül egy csomó mindent csinálnak, ilyen igazi bohócok, zenebohócok, és így összeállítottak egy olyan slágert, ami hát nyilván a nyár slágere lesz. És arról szól, hogy ahhoz, hogy szabadon tudjunk gondolkodni, ugye van ez a híres buddhista dolog, hogy a épp testben épp lélek, tehát először a testre kell koncentrálni, a testet, azt nem mondom el, hogy melyik részét fel kell szabadítani, ezután tudjuk felszabadítani a gondolatainkat. Tehát aki klíma és geopolitikai szorongásban él, azt javaslom, hogy ahogy Mijálovics András mondani szokta, először a bélflórára koncentráljon. Ha ez sikerült, és felszabadult az a része a szervezetünknek, akkor a gondolatainkat is fel tudjuk szabadítani.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1740-ben ezen a napon született Donatien Alphonse François de Sade Marquis, francia író, arisztokrata, és egy, hát nem is csak filozófiai irány megtestesítője, megalapítója a szádizmusé. Azt mondta egyszer, hogy a törvények fabatkát sem érnek a gonosztevőkkel szemben, a hatalmasokig nem ér el a kezük, a szerencsések kibújnak alóluk, a szerencsétlenek pedig, akiknek úgy sincs semmiük, nem ijednek meg a pallostól. Miért nem változik semmi 1740 hát, óta?
Még mindig.
Miért nem változik
és még
semmi?
Még egyre inkább tesszük hihetetlen.
Fel. De egyébként most már értem, hogy a szadizmus az miért az honnan alakult, valahonnan innen jött elő. Na jó, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. A következő blogban pedig először Euréka élmény rovatunk következik, helyet cserél a két rovat.
Igen, most megcserjük a hétfői szokásos rovatokat, és a Mihálovics gazda nem marad el, csak a műsor vége felé.
Így van, és egy hallható. Fontos téma van abban is, meg hogy a mezőgazdasági gépek forgalma hogy esett vissza, és hogy minek köszönhető. Euréka élmény rovatunkban pedig élő szövet a fémvázon. Na jó, nem teljesen, de majdnem. Humanoid robotok fejlesztéséről fogunk beszélgetni.